Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyarics Tamás Amerika szakértő, a beszélgetést felvételről hallják, délután 4 órától rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Mi napot kell?
Donald Trump indiánai győzelme után a legnagyobb riválisának mondott Ted Cruz feladta. Ezzel úgy tűnik, hogy eldől az elnök jelöltségét folyó verseny a republikánusoknál, de spekulációk még mindig vannak, hogy hogy lehetne Trumpot valahogy kipöccinteni. Ő lesz a jelölt, biztosan?
Szerintem igen, nagyon nehéz elképzelni egy olyan forgatókönyvet, amivel Trumpot ki lehetne billentenie az elnökség, illetve az elnök jelöltségből. Főleg azért, mert miután most már ő egyedül maradt, feltetten megkapja azt a szükséges 1237-nél több delegátusi szavazatot, ami szükséges ahhoz, hogy a konvención őt válasszák meg. A kérdés viszont az, hogy a konvenció mennyire fogja egységbe hozni a republikánus pártot, tehát többek között hivatos a konvenciónak a levezető elnöke, a jelenlegi képviselőházi elnök Paul Ryan lenne. Pont ma van kömely találkozó Paul Ryan és Donald Trump között, és vannak olyan elképzelések, vagy olyan hírek, hogy esetleg Paul Ryan nem vállalná ezt a szerepet, hogy úgymond felkenje Donald Trumpot a republikánus párt elnök jelöltjeként. Az mindenképpen valószínűsíthető, hogy a párt valamilyen módon, még hogy nem is szakad, de elég sokan jelen pillanatban azt mondják, ebből a republikánsok egynegyede, egyharmada, hogy vagy távol marad a november 8-ai elnökválasztáson, vagy pedig inkább a másik jelöltre Hillary Clintonra adja a szavazatát. Ami nagyon érdekes lesz különben, mert Hillary Clintonnak az elutasítottsága ugyancsak rendkívül magas az amerikaiak körében, 58%-os, Trumpi 68%-os, ami azt jelenti, hogy két olyan jelölt lesz minden valószínűség szerint az amerikai elnökségét futó két nagy pártnak az egy jelöltje, akik rendkívül népszerűtlenek a lakosság körében. Tehát ilyen soha nem volt még eddig. Korábban is 20-30%-os elutasítottsággal rendelkeztek az elnökjelöltek, de ilyen magas nem szeretem idézőjelbe mutatóval senki nem rendelkezett korábban előttük.
De van abban a republikánusoknál valami hosszú távú logika, ha esetleg nem állnak be egységesen Trump mögé? Ez kinek a vitorláját dagasztaná ott?
A kérdés az, hogy hogy a trumpizmus az Trumphoz köthető-e vagy nem. Elég sokat szoktak beszélni Trumppal kapcsolatban, illetve a jelenlegi republikánus esélyekkel kapcsolatban 1964-ről, amikor Barry Goldwater indult egy olyan programmal, ami nagyon nagy mértékben elidegenített sok embert a republikánus pártól, és ő nagyon nagy arányba kikapott, 61-39 volt a populáris szavazatoknak az aránya Lyndon Johnson javára.
Vagyis a pártot féltik.
Tessék?
Vagyis a pártot féltik.
Igen,
azok,
igen,
akik azt mondják, hogy
igen,
nem állnak be Trump
viszont, és a különbség az, hogy a Barry Goldwaternek a filozófiája lassanként polgárjogot nyert a republikánus párton belül, és gyakorlatilag a Barry Goldwater platformjából kiindulva nyert Nixon, Reagan és Bush később. Elsőben Nixon és Reaganről van szó. A kérdés viszont az, hogy a trumpizmus egy zsákutca, vagy nem zsákutca. Tehát ilyen szempontból elképzelhető nem hasonlítható össze Barry Goldwater szereplésével, mert Barry Goldwater vereségében benne volt az, hogy hosszabb távon egy olyan filozófiai alapot teremtett meg, amire építeni tudott a republikánus párt. A trumpizmus viszont egy olyan, hogyha egyáltalán erről lehet beszélni, filozófiai alapot teremt, amire ilyen pillanatban nagyon nehéz lenne építeni. Ugyanis a trumpizmus minden és mindenek az ellenkezője, és nagyon erősen a személyhez van kötve. Tehát, hogy mondjuk megint csak ezt a pázamot mondjam, Barry Goldwater nagyon erősen kiárt egy aktív külpolitika, a kemnyomulás külpolitika, a szabadpiaci viszonyok mellett, és így tovább. Viszont, hogyha Donald Trumpot nézzük, akkor ő egyszer azt mondja, hogy meg fogja adóztatni a gazdagokat másik héten, vagy másik nap esetleg, vagy másik órában, kijelenti, hogy nem fogja megadóztatni. Egyik nap azt mondja, hogy ő fönntartja a jelenlegi, például a Medicare rendszert, és a másik nap azt mondja, hogy nem biztos, hogy föl fogja tartani, sőt az is biztos, hogy az Obamacare, tehát ezt a másik jóléti rendszert meg fogja változtatni. Egyik nap azt mondja, hogy ő infrastruktúrás egyéb beruházásokat fogjuk végrehajtani, és Amerikát újra egy olyan erős államát teszi, amilyen mondjuk 40-50 éve ezelőtt volt, tehát 50-es években volt egy nagyon erős belpolitikai belső építkezési hullám Amerikában, viszont ez kb. 8-9 billió dollárt venne ki az amerikai gazdaságból, és az, hogy azt a pénzt onnan szerzi, az nem lehet tudni fel, hogyha adócsökkentést ígér, ami adócsökkentés kb. 10 év alatt lenne újabb 7-8 milliárd. Tehát a kettő közötti különbség már 15 milliárdra rúg, és ezen kívül meg azt is mondja, hogy a ilyen pillanatban az amerikai államadóság 19 billió dollár, hogy ezt 10 év alatt nullára fogja csökkenteni. Tehát itt olyan számokról van szó, amelyek abszolút nem egyeztethetők össze. Gazdaságilag teljesen mondjuk megalapozatlanak az ígéretei, és visszatérve erre a történelmi párhuzamra, akkor 64-ben túl korai volt az a fajta konzervatív politika, amit Barry Goldwater hirdetett, viszont később főleg a 68-as nemzedék és a 60-as évek ellenkúrta és a többi visszahatásaként megérett az emberek többségébe azt, hogy az a fajta politika elfogadható, mint a 60-as évekbeli kicsit amerikai szempontból túlságosan balos politika.
De azt megengedheti magának egy republikánus párt Amerikában, hogy egy elnök jelöltje mögé ne álljon be? Akkor nem írja magát ki a további versenyből?
Elképzelhető, az utóbbi években az úgynevezett függetleneknek a tábora megnőtt. Tehát korábban majdnem, hogy nemzedékekre visszamenőleg volt egy stabil demokrata párt törzszavazó réteg, republikáns párt törzszavazó réteg, akik a monda szerű Caligula lovára is szavaztak, hogyha az republikáns vagy demokrata volt. Az elkötelezetten republikánsok és elkötelezetten demokratáknak az aránya utóbbi időben csökkent, és nőtt a függetleneknek az aránya, akik már nem feltétlenül szavaznak mindig ugyanarra a pártnak a jelöltjére, mint mondjuk korábban. Tehát elképzelhető, hogy ezt szavaznak egy demokratára, a legközelebb egy republikánsra, sőt, nagyon sokszor megtörténik az, hogy a angol kifejezés mondja, split the ticket, tehát mondjuk egy demokrata elnökjelöltre szavaznak, és utána republikáns szenátorra, vagy képviselőre. Mert ne feledjük el, hogy november 8-án csak elnökválasztást veszem a szenátusnak az egyharmadát, és a képviselő az egészét újra választják, és ezért nagyon fontos még a republikánsok szempontjából a Trump mögötti támogatás, vagy nem. Ugyanis korábban említettem, hogy két megoldás lehetséges azoknak, akik azt mondják, hogy nem szavaznak Trumpra, vagy távol maradnak, vagy pedig átszavaznak elnökjelöltként, Hillary Clintonra. Na most a republikánsoknak paradox módon az utóbbi jobb. Ugyanis, hogyha ők átszavaznak Hillary Clintonra, mint elnökjelöltre, attól ők még szavazhatnak egy republikáns szenátorjelöltre és képviselőre, viszont hogyha ők abszolút távol maradnak, akkor az a szavazói réteg kiesik a republikánusoknak, és elképzelhető elsőbb a szenátusnak a kapcsán, hogy a demokraták visszanyerik a szenátust. Ilyen pillanatban 5-6 hely lenne elég nekik, amit elnökjelöltek. elnyernének a republikánusoktól, és ilyen például a republikánusoknak kell kb. Kétszer annyi helyet megvédeni a demokratákkal szemben, mint a demokratáknak a republikánusokkal szemben, tehát a Csajótom 24 republikánus körzetben választanak szenátort, és csak 11 is valányba, amelyet ilyen például a demokrata szenátor birtokol. Hogyha ott abban 24 valahányból 4-5-öt elhódítak, akkor a szenátus demokrata többségű lesz, és akkor egy demokrata elnök, plusz egy demokrata többségű szenátus, aki a kérdője a képviselő, az elég sok mindent tud tenni, ami a republikánusoknak nem fog tetszeni.
Lehetséges forgatókönyvnek tűnik az, hogy a republikánusok nem Trumpot, mint elnökjelöltet támogatják, hanem inkább ráfekszenek a szenátusi választásra, hogy egy ellensúlyt tudjanak csinálni az úgyis mindenképpen megválasztott Hillary Clintonnal szemben.
Igen, csak az a félelmük, hogy ez a trumpizmus ráragad a republikánusokra. Tehát nagyon nehéz esetleg úgy kampányolni majd, hogy igen, engem, mint republikánus szenátorjelöltet támogassatok, de a republikánus elnökjelölte ellen lépek föl, mert úgy gondolom, hogy a politikai szempontból az nekem többet hoz a konyhára. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Ilyen már volt korábban is, tehát amikor volt esetleg egy népszerűtlenebb elnök, többek között demokraták Obama ellen kampányoltak időnként az úgynevezett félidei kongresszusi vagy szenátusi választásokon, mert az adott pillanatban jobbnak tűnt, hogy nem egy népszerűtlen elnököt Obamának, egy időben 31%-os támogatottsága volt a népesség körébe, különösen a déli államokban, tehát egy adott elnök, hogyha népszerűtlen, akkor a képviselők és szenátorok nem biztos, hogy beállnak mögé. Amerikában kicsit mások azért a politikai viszonyok, mint Európában. A regionalizmus, illetve az egyes régióknak és akár az egyes államokban levő politikai mondjuk szereplők jobban tudják függetleníteni magukat az elnöktől, mint adott esetben Európában egy miniszterelnöktől vagy egy kancellártól.
Egy egyszerű mezei szenátor vagy szenátor jelölt az kiméri hajszál pontosan, hogy miféle politika lenne neki mandátumot hozó a végén? Mondta, hogy jobban függetlenek a hivatalos elnök jelöltjüktől, mint bármi más.
Egyrészt ki tudják mérni, másodszor Amerikában nagyon ügyesen megvannak húzva ezek a kongresszusi választókerületek. Gyakorlatilag a 90%-ban újra választják a jelölteket. Ugyanis úgy vannak meghúzva választókerületek, hogy vannak úgynevezett bombabiztos republikás, bombabiztos demokrata kerületek. A két párt gyakorlatilag felosztja egymás között, illetve 10 évenként osztják újra a kongresszusi választókerületeket. Különböző államonként különböző módszere van, ahol az államba többségben levő párt, a állami törvényhozásban többségben levő párt tudja meghúzni, és nyilván van hát a amerikai szenteknek is maguk felé hajlik a keze. Van, ahol egy bizottság, úgynevezett független bizottság húzza meg, de akárhogy is van, a kerületek úgy vannak meghúzva, hogy nagyon biztos egyik vagy másik jelöltnek, illetve úgy vannak meghúzva, hogy bizonyos kisebbségek is jussanak képviselethez. Tehát teljesen amiba a módra meghúzott választókerületek, hogy az afrikai amerikaiaknak vagy a spanyol nyelvűeknek is legyen választókerületük, mert hogyha kicsit máshogy húzzák meg, akkor ők kisebbséget alkothatnak egy másik kerületbe. Tehát egyrészt ez azért jellemző, ezért nagyon nehéz azért megfordítani, és akár 4-5-6 helyet elhódítani a másik pártól, mert ezek a választókerületek nagyon ügyesen vannak kialakítva idézőjelbe. Másodszor pedig az, hogy minden egyes szenátornak és képviselőnek megvan a saját kampánycsapata, akik nagyon jól fel tudnak készülni, nagyon fejlett technikával dolgoznak, és harmadszor pedig, ahogy szokták mondani, a hivatalban levő mindig előnnyel indul a többiekkel szembe, hiszen ő az alatt a szenátoroknál 6 év alatt, képviselőknek 2 év alatt, de általában nem csak egy ciklus szolgálnak le, nagyon sok mindent tud tenni a választókörzete érdekében, amire tud hivatkozni, hány állás helyet teremtett, vagy munkahelyet teremtett, mit hozott oda, mit, hány méter utat építettek, hány új pláza épült, és így tovább, tehát mind tud hivatkozni, és ezen kívül azért ő az alatt a 2 év alatt, 6 év alatt, vagy többször 2 év alatt, vagy többször 6 év alatt egyrészt egy olyan gépezetet tud kiépíteni otthon, másodszor pedig a választó kerületi lakosoknak annyi mondjuk kedvezményt tud szerezni Washingtonba és különböző helyeken, amelyel ő általában előnybe, előnnyel indul a többiekkel szembe. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindig mindenkit újra választanak, de az úgynevezett incumbent factor, tehát az a hivatalban levőknek a tényezője az nagyon-nagyon erős, és ezért mondtam azt, hogy a republikánusok, hogyha ügyesen politizálnak, akkor esetleg a nagyon népszőtlen Trumptól tudnak valami távolságot tartani, és a kongresszusi választások azok általában helyügyekről szólnak, és nem országos ügyekről.
Biztosabban, hogy megismerte Donald Trumpot a világ, mert sok elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az elnök jelölt aspiránsi kampány az egy teljesen külön kampány az elnöki versenytől. Lehet, hogy teljesen más Donald Trumpot ismerünk meg.
Hát ezt nem tudom, hogy mennyire lesz más. Az biztos, hogyha bármilyen mondjuk következtetés le lehet vonni az eddigiekből, akkor mindegyik elnököt egy kicsit más volt. Ez amiatt van, részben összefügg azzal, amit korábban mondtam itt a különböző választókörzeteknél, hogy a választókörzetekben gyakorlatilag, és ez mondjuk az amerikai politikájátnek az egyik, hát idézőben rákfenéje, hogy mivel annyira biztos republikáns és demokrata a körzetek vannak, ezért mindenhol az elkötelezetten és hát azt mondom, a szélsőségesen radikálisan vagy tüzővizen keresztül republikánus vagy demokratát választanak meg. Ebből következően a kongresszusban az együttműködés nagyon ritka. Tehát már megszűntek azok a pozíciók, vagy azok a nagy, híres együttműködési területek, ahol azért a két párt közösen mozgott. Rendkívül sokan úgy tartják a washingtoni politika egy zsákutca ilyen piatba. Semmi nem történik, mert meg tudják a másiknak a kezdeményezéseit akadályozni. És aki meg mondjuk hidat próbál venni a másik oldal felé, az azzal néz szembe, hogy legközelebb nem fogják újra vasszani a körzetébe. A Donald Trump, hogy mennyire fog megváltozni, most a hosszú bevezető azt jelenti, hogy mindegyik elnökjelölt az előválasztások során, mivel általában csak a saját párton belül versenyeznek, bár nem mindig, tehát vannak olyan államok, ahol függetlenek is szavazhatnak, vagy bárki szavazhat, bár mindenki csak egy helyen, tehát nem lehet úgy, hogy republikáns és demokrata is, de gyakorlatilag inkább a saját embereket kell megnyerni. Ott mindig egy kicsit radikálisabb, tehát a liberálisabb a demokrata jelölt, és konzervatívabb a republikáns jelölt, mint ahogy általában az országos választásokon, mert ott már országos ügyekről is szó van, és nem pedig helyi ügyekről. Egyrészt másodszor pedig ott nem elég, hogyha csak a saját választói bázisomat szólítom meg. A kérdés az, hogy ez egy vita jelen pillanatban, hogy most mennyire elég, és mennyire nem. George Bush, a fiatal Bush esetében az akkori kampányfőnök Karl Rove úgy tartotta, hogy elég, hogyha a republikánus törzsszavazókat meg tudják nyerni, illetve nagyon nagy mértékben tudják mozgósítani, ami azt jelenti, hogy 80% fölött. Ilyen pillanatban viszont ez a mozgósítás, ez nem biztos, hogy sikerülni fog. Trumpot még saját pártján belül csak 72% támogatja, Clintont a saját pártján belül 87%. hogyha most egy kicsit tovább megyünk, akkor mindenképpen meg kell nyerni olyan választói csoportokat, amelyek kiegészítik valamilyen módon a törzsszavazókat, mert a törzsszavazók úgy tűnik, hogy magukba nem elegendők, és ebbe a pillanatban már nyitni kell, és akkor föl kell adni a szélsőségesen idézőjebben liberálisabb, vagy a szélsőségesen konzervatív álláspontokat, és akkor mondjuk az egészségügyi ellátás tekintetében, külpolitikánál az keveset számít, munkahelyteremtésnél, kereskedelmi politikában, infrastruktúrás beruházásoknál, stb. Ott esetleg engedni kell. Magyar ez azt jelenti, hogy a konzervatívoknál több pénzt kell ezekre fordítani, a liberálisoknak meg esetleg fel kell adni azt, hogy társadalmi mérnökök legyenek, és kicsit nagyobb teret kell engedni az egyéni kezdeményező készségnek.
Van arra tömör válasz, hogy miért verte meg Donald Trump a rendkívül nagyszámú ellenfelét a republikánus jelöltek között, ahol óriási nevek indultak.
Igen. Tehát 17-en indultak, és köztük néhány nagy név is indult. Viszont ugyancsak hagyományos hagyományok szerint, és a hagyományokból eredeztethetően egy erős anti-intellektualizmus van Amerikában, anti-establishment, Washington ellenség, és úgy gondolják, hogy az elit, független attól, hogy most demokrata vagy republikánus elitről beszélünk, gyakorlatilag elárulta az amerikai társadalom egy bizonyos szegmensét.
Melyiket? Ez világos?
Ez a szegmens általában a alsó fehér középosztály.
Munkások,
igen, tehát a korábban régen demokratáknak nevezték őket, akiknek a munkája részben eltűnt, többek között az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás miatt, nagyon sok munkája átvándorolt Mexikóba, most hasonlóképpen szó van a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodásról, de tulajdonképpen ez egy globális jelenség, hogy az olyan iparágakban, régi iparágakban, mint például a ruha készítés, cipőkészítés, acélipar, stb. Egyszerűen a fejlett ipari államok nem tudnak versenyezni a dél-kelet-ázsiai, afrikai államokkal, ahol Amerikában például most Bernie Sanders 15 dolláros minimális órabért szeretne, Hillary Clinton 12-ig menne egy ilyen pillanatba.
Határ másik oldalán meg 3.
Így van. Vagy pedig, hogyha Vietnámot, Maláziát, stb. Nézzük, még ennyi sem. Indiát nézzük. Tehát egyszerűen munkahelyek eltűnnek a globalizáció miatt. Tehát ez a réteg úgy érzi, hogy elárulta az elit őket. Másodszor úgy gondolják, hogy nem csak elárult őket, hanem a gazdagokat segítette, mert például nagyon erős, és sokan vannak, akik most elsőben Bernie Sanders támogatják, a fiatalok, akik Obama demokraták voltak, viszont az Obama kormányzat egyik első politikája vagy intézkedése azóta a bankokat segítették ki, és az utóbbi 8 évben jobban nőttek a jövedelmi különbségek, mint korábban. Tehát a felső 1% még jobban elszakadt a társadalom többi rétegétől.
És Donald Trumpnak elhitték, hogy ezt mind megoldja. Milliárdos.
Igen, tehát Obamáról annak idején azt hitték, hogy viden tud járni. Sokan, hát mondjuk azt, hogy az amerikai választók és mit hisznek, mit nem, az egy másik kérdés. Az ember tényleg csodálkozik, hogy mondjuk korábban Trump-a kapcsolatban egy-két számot mondtam, hogy ezeket mondjuk általános iskola harmadik osztályba összeadni ezeket a számokat, és kijönnek, hogy ez nem stimmel. De nagyon sokan hisznek ebbe, tehát elégetlenek az establishment eszembe. Amerikában hosszú tradíciója van az úgynevezett nativizmusnak, tehát, hogy mindenért a külföldiek a felelősek, a kínaiak, japánok, aztán kelet-európaiak voltak egy időben, a fekete bárányok előttük, az írek voltak a fekete bárányok, mostanában a közel-keleti bevándorlók, a fekete bárányok, mexikóiak, tehát ez mindig megvolt. Ezen kívül ez a fajta a visszahatás, ami az utóbbi 40-50 évben, főleg a közéletbe végbe ment, ez az úgynevezett politikai korrekt magatartás. Trumpnak többek között az a vonzereje, hogy ő kimondjon dolgokat, amit sokan gondolnak, vagy a négy fal között kimondnak, de nem illik kimondani azt a dolgot a közéletbe, vagy a köztereken, mert a politikai korrektség nem engedi meg. És Donald Trump mindenre fittyethány, és azt hiszik általában, hogy, és ez volt eddig amire tulajdonképpen a szakértők is mindenki mellé fogott, hogyha például a nőket bírálja, a fizikai megjelenésük, vagy bármi miatt, akkor majd csökkenni fog a népszerűsége, ehelyett, amikor nagyon durva, és hát szerintem hát a vulgáris és bárdatlan kirohanásokat intézett, akkor még nőtt is a népszerűsége.
De a nők körében is, mert szokták mondani, hogy elveszítette a női szavazókat. Többet nyert a másik oldalon.
Igen. Nem a nők körében, nem, sőt a nők körében ilyen pillanatban kb. Nők háromnegyede elutasítja, és ez, hogyha megint a választási matematikára megyünk vissza, ez nem jó hír Trump számára, ugyanis a választóknak valamivel nagyobb többségét a nők adják. Nagyjából 55% körül volt legalábbis eddig, és a republikánusokon belül is a nőknek csak 39%-a fogadja el Trumpot. Tehát még a saját párton belül is.
Visz nekik világot a választás előtt? Hogy...
Hát most már megpróbál, egyre több nőt szerepeltet a saját pártja a képviselőjeként. Ezen kívül ő mindig hangsúlyozza, hogy hát tulajdonképpen ő a nőket becsüli, nagyra tartja, de hát az, hogy időnként ilyeneket mond, tehát ez nem kell annyira komolyan venni.
Belefér,
igen, illetve ő általában támad. És ez tetszik az amerikaiaknak, ez megint csak egy ilyen hagyomány, hogy egyfajta ilyen vadnyugati macsó módra, és ő Bill Clinton támadja, hogy hát kérem szépen nézzék meg. Bill Clinton egész életében a nőket kihasználta, és amit nem mond ki, de elképzelt, hogy ki fogja mondani, hogy Hillary Clinton meg ugye most a nők védelmezőjeként áll ki, akkor hogy eltűrte azt, hogy a férje az állásából kifolyólag kihasznált nőket utóbbi 30-40 évben azóta, hogy kormányzó volt minimum, de hát a botrányának a sora General Flowers-től kezdve, Monica Lewinsky-n keresztül aztán végtelenített sor, hogyha Hillary Clinton annyira kiáll a nők jogai mellett, akkor a saját családján belül miért tűrj el ezt a szexizmust.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Magyar Tamás, Amerika szakértő, az Aréna vendége.